Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európa legnagyobb zöld energiaprojektje jöhet létre a kontinens keleti felén, amely lehetővé tenni a térségbeli országok számára az energiabiztonság garantálását és a megfizethető árakat, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután azeri, bolgár, georgiai és román energiaügyi tárcavezetőkkel tárgyalt. Együtt arra vállalkoznak, hogy nagy mennyiségű zöld energiát importáljanak a Kaszpi-tenger térségéből, ismertette Szijjártó Péter. Az évtized végéig nagyjából 50%-os kereslet növekedéssel számolhatunk, és ezt úgy kell kiszolgálni, hogy az hatékony, kiszámítható, a környezetet kímélő és olcsó módon történjen meg, taglalta. Meg kell építeni a világ leghosszabb, mintegy 1100 kilométernyi tenger alatti áramvezetékét, így jelentősen javulhat Közép-Európa versenyképessége, ugyanis a kontinensen most 3-4-szer annyit kell fizetni az energiáért, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában, ismertette. Magyarország és Románia történelmi jelentőségű szolidaritási megállapodás kötött a földgázellátás biztonságának megőrzéséről, amelynek nyomán minden eddiginél szorosabb lesz a kétoldalú energetikai együttműködés, mondta el a miniszter, miután román kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter szerint kiemelt jelentőséget ad ennek, hogy néhány év múlva Románia lesz a régió egyetlen nettó földgáz exportőre és egyben az unió legnagyobb kitermelője. A két ország már összekötötte a földgázvezeték hálózatát, és a közelmúltban az úgynevezett interkonnektor kapacitását is megemelték, így jelenleg évi 2 milliárd 600 millió köbméter földgáz szállítására van lehetőség. Az Energiaügyi Minisztérium több mint 440 milliárd forint összértékű pályázatot indít vállalatok számára, ismertette a tárcavezető. A jedlikányos energetikai programban pályázni lehet majd az energiahatékonyság javítására, céges energiatárolók létesítésére, biogáz és biometán előállítására, energetikai kutatásfejlesztése, a földhő fokozott hasznosítására és a távhőrendszer korszerűsítésére is, részletezte Lantos Csaba. Magyarország szívesen látja a kínai beruházásokat, és a hazai politika sokat tett azért, hogy Kína partnert lásson bennünk, jelentette ki Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára Kisbéren, a kínai Fiber Home optikai kábelgyárának átadóján. Az üzem 8 milliárd forintos beruházással jött létre, a magyar állam 15%-os pénzügyi támogatásával, és közel 150 embert foglalkoztat. Az idei év első két hónapjában az államháztartás központi alrendszere 1722 milliárd 800 millió forintos hiánnyal zárt, tudatta a Nemzetgazdasági Minisztérium. Kiemelték viszont, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén februárban is dupla ellátást kapott, mint egy 2,5 millió nyugdíjas. Ez a havi összegen felül 2021-től már összesen közel 2000 milliárd forintot jelentett a jogosultaknak. Elkezdődött a jövő évi költségvetés megtervezése, amelyet április 20-a körül átadnak a költségvetési tanácsnak, erről tájékoztatott a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. Nagy Márton hozzátette, június közepén lehet a zárószavazás a parlamentben, így nyárra kész lesz a büdzsé a jövő évre, amelyben 3,5%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. 1000 tonnányi állattetem megsemmisítését rendelt el a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Bábolna külterületén a száj- és körönfájás vírus veszélye miatt. A leölt állatokat a Komárom-Esztergom vármegyei város közigazgatási területéhez tartozó külterületen Gödrökben földelték el. A tájékoztatás szerint a vírus megjelenésekor azonnali vészhelyzeti eljárások lépnek életbe. A betegség rendkívül ragályos, ezért a tetemek ártalmatlanítása során egy távoli hullafeldolgozóba szállítás nagyobb kockázatot jelentene, mint a legközelebb lévő területen történő elföldelés. Orbán Viktor miniszterelnök is Kisbajcsra látogatott, de a fertőzött telepre csak hatósági állatorvosi engedéllyel lehet bemenni, és csak annak, akinek feltétlen muszáj. Két nappal a győri állatkert után a fővárosi állat és növénykert is kénytelen volt határozatlan időre bezárni az egyik részlegét. Romániában erőszakba torkolott Calin Georgescu támogatóinak tüntetése a Központi Választási Bizottságnál a hétvégén, miután elutasították a novemberi, félbeszakított elnökválasztáson élen végző jelölt bejegyzését a májusban megrendezendő megismételt elnökválasztása. A jelölt, aki tehát nem indulhat a voksoláson, az erőszak azonnali beszüntetésére szólított fel. Összeütközött az Északi-tengeren Anglia keleti partjainál egy olajszállító tartályhajó és egy konténerszállító hajó. A tartályhajó kigyulladt, a helyi kikötői hatóságok több tucatnyi sérültről számoltak be. A környezeti kár mértéke egyelőre nem ismert. Végül az időjárásról. A hajnali 5 foltok után felhősávok vonulnak, záporok kialakulhatnak, napközben borult lesz az ég, sokfelé hullik eső, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. 5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek közt színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com. oldalon. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2025. március 11-e van, kedd. A technikai munkatárs Somogyi Márton, a mikrofonnál Tigovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzés és útinform következik. Majd a napversében Áprili Lajos Kalács, keddi Kalács című verse hangzik el a szerző előadásában. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Utána Szívem első gondolata. Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától ma is Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Azt követően híreket hallanak, majd a Szentek Szent Életű Emberekben kordobai Szent Eulógiusz élettörténetét ismerteti meg önökkel dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök atya. 8 óra előtt még programajánlót is hallanak. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb a 8 órai hírek után jelentkezem majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást és szép napot kívánok!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Dudics Dénes addiktológiai szakemberrel, a Józanság Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Szakmai vezetőjével beszélget a függőségekről. Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Akkor tulajdonképpen sumázhatjuk úgy az ön által elmondottakat, hogyha egy rossz szokás állandósul a mindennapjainak a szerves része lesz, és már-már árt nekünk, akkor az bizony már függőség?
A függőségnek több kritériuma van azért. Például fontos, hogy megjelenne a sóvárgás, tehát nagyon erős vágyat is érez, késztetést az ember. Annak ellenére csinálja, hogy már egyértelműen ártalmas, ugye? Tehát általában azért ez egy nagyon fontos ismérv, hogy elmondják, hogy ezért vagy beteg, felismerem, esetleg még be is vallom, és mégis csinálom. Nem sikerül abba hagyni, megpróbálok. Tehát egy kicsit olyan, hogy az ember beleragad a légypapírra, érzi, hogy ott van, próbál lejönni, de nem sikerül. Elindul egy küzdelem, már ez is egyértelmű jel. Mert azért az alapvető napi rutinjaink, szokásaink kapcsán nem érezzük ezt a fajta megragadottságot. Én mindig azt szoktam mondani, hogy aki már átcsúszott a függőségbe, az a lelke mélyén ezt tudja. Valamikor ez erősebben tudatosul, valamikor csak olyan sejtés szinten, a környezet az mindig előbb veszi észre. Nem mondanám, hogy mindig, de leggyakrabban a környezet az, aki először jelez, és ők próbálnak meg ugye a szerettüknek segíteni. Ezért is van ez az országos előadás sorozat, mert most megjelent egy könyvünk, ez a Kiút a függőségből című könyv, amit egy amerikai professzor írt, Bob Meyer professzor, 20 évvel ezelőtt hozzáteszem, ami lényegében a hozzá tartozó kezében egy megoldó kulcs, amivel el tudják érni, hogy a függő szerettük hajlandó legyen tenni egy lépést, és elmenni egy szakemberhez, vagy egy önsegítő csoportba. Mert ugye nagyon sokszor szokták azt mondani, hogy csak annak lehet segíteni, aki maga is akarja, vagy aki már eljutott a mélypontra. A tudomány állása szerint ez nem így van. Ez egy tévhit. Én több mint 10 éve azon dolgozom itt Magyarországon, hogy ezt a tévhitet kigyomláljam az összes ember, szakember függő fejéből, hogy nem kell ahhoz teljesen szétesni, hogy valaki észbe kapjon és változtasson, és a hozzátartozóknak sokkal több eszköz van a kezükben, mint azt gondolnák.
Tulajdonképpen az első nagyon-nagyon fontos lépés lehet a felismerés a függő részéről, hogy azt mondja, hogy függőségben szenvedek, és közelengedem magamhoz azt, aki nekem segíteni tud, akár önt vagy önöket?
Így van, a felismerés azzal kezdődik, de a felismerés önmagában még nem lesz elég, mert ugye, ahogy mondtam, ez egy megrakadottság. Az ember személyiségét, életét nagyon nagyban meghatározza már a függősége. Mondhatja azt is, hogy van egy függő identitása, egy más ember. Na most, akkor én azt mondom, hogy hagyd abba, vagy csinálj kevesebbet, akkor én sokkal többet kérek, mint az, hogy igyál kevesebbet, vagy ne csináld egyáltalán. Az egész addigi létezésedet kérem, az egész identitásomat, de azért, ahogy mondtam, ebben vannak fokozatok, mert a függőség az egy ilyen spektrum dolog. Tehát nem mindenki fekete őves, vannak olyanok, akik azért enyhébb függőségben szenvednek, náluk nagyon sok dolog még jól működik. És ez a baromi nehéz, mert vannak az úgynevezett funkcionális függők, orvosok, tanárok, de gondoljunk csak egyszerűen olyan emberekre, akik függők, de a munkájukat ellátják. Tehát nem a kocsmában ülnek, és a kocsma előtt nem is leparkolva a kerekesszék. Tehát nem az a tipikus alkoholista, akire gondolunk, vagy nem az a nagyon súlyos drogfüggő, akitől féltjük a gyerekünket. Itt azért átmenetek vannak, de már ők is nagyon szenvednek, az ő családjuk is szenvednek, de még működnek. Na most náluk sokkal tovább tart ez a felismerés, amit ön kérdez. Éppen ezért nem várhatunk. Tehát nekünk nem az a dolgunk, hogy megvárjuk, míg ő fölismeri, hanem segítsünk abban, hogy minél előbb elkezdjen róla gondolkodni. Ezért vannak a TikTok videóim, ezért vannak a YouTube videóim, ezért vagyunk baromi intenzívek a Facebookon, ezért jelennek meg a könyvek sorba, ezért járom az országot, hogy ne akkor kelljen már elkezdeni a felismerésről gondolkodni, amikor már a kórházi elvonó az egyedüli megoldás. Mert éveket, évtizedeket lehet úgy a függőségbe benne lenni, hogy nem is vesszük észre, hogy baj van. Mert mindig kicsit összekaparom magam, teljesítek, miért lenne gond velem? Dolgozok, munkahelyem van, gyerekeket nevelek, nem verem az asszony, és a többi, de közben egyébként alapvetően az életemben nagyon fontos szerepe van a használat.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Dudics Dénes addiktológiai szakemberrel beszélgetett a függőségekről. Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Műszerek rajzolnak izgatott görbé, de egyik sem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Tudom, a szívben nem lakik érzés, de valami ott mozdul meg, valahol mélyen a szívemben. Talán jobb is ez így, hogy nincs elég szavam rá, s annak mit érzek, csak tört részét mondhatom el. Mert egyszer csak ott állnék mesztelen szívvel, azokkal szemben, kik álruhát öltöttek fel. Mégis irigyen tisztelek költőt és festőt, ki helyettem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Néha magam sem tudom, hogy dadogni könnyebb, vagy titkolni kényelmesebb, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Mert ha ki tudnám mondani, és szavam is van rá, nem egyszer szürkén és okosan hallgatom el. Hiszen beszélni tanulva tanulunk csendet, és azt is, hogy van, mikor hallgatni hazudni kell. Rövid kis hír, csak egy fotóba semmi, már megszoktam, világok omlanak össze a földön, az égen, és így valahol mélyen a szívemben. Mint mondok pár megszokott szóval, de a hangszóró nem viszi át, hogy mi lakik mélyen a szívemben.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
És most néhány szó a várható időjárásról. Délfelől növekszik vastag sziga felhőzet, így általában erősen felhős vagy borult lesz az ég. Reggel az északi tájakon lehet még némi szűrt napsütés, illetve délutántól nyugat felől határozottabban is csökken a felhőzet. A Dunántúl északnyugati felét harmadát leszámítva sok felé lesz eső, zápor, néhol zivatar is lehet. A déli-délnyugati szél csak kevés helyen érénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul. Késő estére 5 és 10 fok közé hűl a levegő. És hány fok van most? Nézzünk szét az országban. Békés Csabán jelenleg 8 fok van, Budapesten, Debrecenben és Győrött 5, Kékestetőn 4 fok, Miskolc 9, Napkoron 9 fok van, Pakson 6, Pécs 9 fok. 6 fok van Sármeléken, 8 Siófokon és 9 Szegeden, Szolnok 11 fok, Szombathely 4. Sátorajóhelyen jelenleg 7 fokot mutat a hőmérő, itt Egerben 5 fok van és Jászberényben 4. A napi melegrekordot Marcali tartja 1990 óta 23 fokkal kereken, és lentiben volt eddig március 11-én a leghidegebb, méghozzá 1976-ban, amikor is mínusz 17,1 fok volt. Orvos meteorológia. A térségünk fölött átvonuló rövid hullámú teknő miatt mind a hideg, mind pedig a meleg frontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért ma sokaknál lesz tapasztalható fejfájás, koncentrációs zavar és vérnyomás ingadozás. És most az utakról. Országunk felett változóan felhős az égbolt. A gyorsforgalmi, valamint a fő- és mellékutak burkolata jellemzően száraz, de a tegnapi csapadékos idő miatt még nedves az utak felülete a Dél-Dunán túltájain, főként a Mecsekben és térségében, a fővárostól délnyugatra, és az M1-es autópályán is a fővárostól a Bicskéig tartó szakaszon, valamint annak környezetében. Továbbá a Velencei hegységen át Dunaújvárosig szintén nedves az utak felülete. A látási viszonyok mindenütt jók, viszont az M1-es autópályán a fővárostól a Bicskéig tartó szakaszon helyenként kötfoltok alakultak ki, ezekben a látótávolság akár 100 méter alá csökkenhet. És árokba hajtott egy személyautó a 31-es főúton a Mendei és Sűsáv között. A 40-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. És az M3-asról két új terelést építenek ki az M3-ason, a 13-as és a 22-es kilométer között az M0-as autóúti csomópont és Magyarót között a belső sáv zárása mellett. A Vásárosnamény felé vezető oldalon az 50-es és az 59-es kilométer között a Kerekharaszt pihenőhely és a 60-kelet csomópont között szintén a belső sávot kerítik el a forgalom elől. És szintén az M3-ason Vásárosnamény felé a Hajdunánási pihenő előtt karbantartási munkákat végeznek. A 205-ös és a 207-es kilométernél a belső sávot lezárták. És a 3-as főúton Felsőzsolcánál a 191-es kilométernél felújítják az Arnóti körforgalmat és annak környékét, mindkét oldalon a sáv lezárásra és útszűkületre készüljenek. Továbbá Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében favágók dolgoznak a Farmost Jászberénnyel összekötő úton. Jászboldogháza felé, illetve a Portelki vasútállomás irányába jelölték ki a terelőutat, ezt sárga táblák mutatják. S a Kompok a Duna-Magyar-Szlovák határszakaszán Neszmély és Dunaradvány között az alacsony vízállás miatt a Komp nem közlekedik. A Tisza felső szakaszán Tiszadob és Tiszaluc között a ponton hidat újra összeállították, így azon ismét megindult a forgalom. Szintén áll már a ponton híd Csongrád és Csépa között az alsó szakaszon. A hídon éjjel-nappal 7,5 tonna súly és 5 km/h sebességkorlátozás mellett lehet közlekedni. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!
Mikor a szívem mélyén félelem ébred, mikor a dalból szökni készül a lélek, mikor a remény elhagy, olyankor jó, hogy itt vagy, a mosolyod vigasztal, a mosolyod vigasztal. Mikor az ember őszi bánatot érez, mikor a főnév is rosszul áll az igéhez, mikor a kedvem elhagy, olyankor jó, hogy itt vagy, mosolyod vigasztal, a mosolyod vigasztal. Veled egyszerűnek tűnik minden, oly egyszerűnek tűnik minden, veled soha nincsen semmi baj, téged soha semmi sem mikor a rossz irányból fújnak a szellők,
mikor az ember azt is bánja, hogy felnőtt. Mikor a bátorság elhagy, olyankor jó, hogy itt vagy, a mosolyod vigasztal, a mosolyod vigasztal. Mikor az égről fénylő csillagok hullnak, mikor a dolgok végleg átalakul,
verse.
Kalács, keddi kalács. Már szombat este megsütötte anyám, és reggel már adott. Az aranya besugározta a harangos vasárnapot. Vasárnap estig nem fogyott el, fénye áthult az ünnepen. Még hétfőn is jutott belőle, és kedden is, de csak nekem. Ma sem tudom, hol rejtegette, melyik fiókból jött elő, de olyan áldott volt az íze, olyan hétköznap szentelő. Az asztalkendőből kibukkant szép sárga fénnyel, itt vagyok. Nagy árnyékok, fekete gondok, még várjatok, maradjatok. Igénytelen polgár kalács volt, olyan egyszerű, mint falum, és mégis úgy megnőtt azóta, mint úrvacsora szimbólum. Száguldó évek távolából megérzem néha jó szagát, a tűzhely tájáról elindul, s betölt szívet, betölt szobát. Lelki kenyér ínség időkben, verőfényes vigasztalás. Pedig tudom, a keze föld már, és nincsen több keddi kalács.
Áprili Lajos Kalács, keddi kalács című versét a szerző előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos 1887-ben született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben jelentkezett az Erdélyi Lapokban verseivel, de tanára Kovács Dezső író megrótta a modern hangja miatt, s erre a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt. Írói álneve is kedves hónapjának nevéből származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az ott egybegyűltek megbízásából az 1928-ban induló Erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött, 10 évig a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 43-ban, miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Ferenc pápa homíliája az önkéntesek szentmiséjén. Jézus erőt ad a kísértések kivédéséhez. A Szent Atya vasárnapi úrangyala imája. Szükségünk van a gyengétség csodájára. A pápa ihán szónokának első emlékedése vasárnap este. Fedezzük fel az örök élet mára elfeledett örömteli ígéretét. Ferenc pápa homíliája az önkéntesek szentmiséjén. Jézus erőt ad a kísértések kivédéséhez. 30 ezer önkéntes zarándok jelenlétében tartottak meg vasárnap délelőtt a Szent Péter téren a Szent Év 5. nagy jubileumi eseményét, amelynek csúcspontjaként Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának prefektusa mutatott be szentmisét, és olvasta fel Ferenc pápa homíliáját. A Krisztus pusztai megkísértéséről szóló evangéliumról emlékedve a Szent Atya megállapította: az ember élet Isten fia nem csak példát ad nekünk a gonosz elleni küzdelemben, sokkal többet tesz, erőt ad nekünk, hogy ellenálljunk a gonosz támadásainak, és hogy kitartsunk vele az úton. Jézus talélek veteti a pusztába, kezdődött Ferenc pápa homíliája. Nagybőti útunk minden évben azzal indul, hogy követjük az Urat ebben a térben, amelyen ő áthalad és átalakítja azt a mi számunkra. Amikor Jézus belép a pusztába, ott tényleg döntő változás történik. A csend helye a hallgatás világává alakul át. Próbatételnek kitett hallgatás ez, mert két teljesen ellentétes hang közül kell választani, hogy mi kire is hallgatunk. Az evangélium azzal, hogy ezt a feladatot javasolja nekünk, azt tanúsítja, hogy Jézus útja az engedelmesség tettével kezdődik. A Szentlélek, Isten saját ereje vezeti őt oda, ahol semmi jó nem terem a földből, és eső sem hull az égből. A pusztában az ember megtapasztalja saját anyagi és szellemi ínségét, hogy rászorul a kenyérre és a szóra, olvasta a pápa beszédét Cserny bíboros. Jézus is, aki valóságos ember, megéhezik, és 40 napon át megkísérti őt egy olyan szó, amely semmiképpen sem a Szentlélektől való, hanem a gonosztól, az ördögtől származik. Éppen csak belép a 40 napos nagybőjbe, gondolkodjunk el azon, hogy mi is kísértés szenvedünk, de nem vagyunk egyedül. Velünk van Jézus, aki utat nyit nekünk a pusztán keresztül. Az ember élet Isten fia azonban nem csak példát ad nekünk a gonosz elleni küzdelemben. Sokkal többet tesz. Erőt ad nekünk, hogy ellenálljunk a gonosz támadásainak, és hogy kitartsunk vele az úton. Tekintsük most tehát Jézus kísértésének és a mi kísértéseinknek is három jellemző vonására, amelyek a kezdet, az eljárásmód és a végeredmény. Ennek a kettős tapasztalatnak az összehasonlításával támpontot találunk megtérésünk útjához, ajánlotta a pápa beszéde. Először is Jézus már kísértése kezdetén akarja azt. Az Úr nem bátorságot fitogtatva megy a pusztába, hogy megmutassa, ő milyen erős, hanem azért, mert az atya lelke iránti gyermeki engedelmességből teszi, akinek irányítására készséggel válaszol. Ezzel szemben mi úgy szenvedjük el megkísértéseinket. A gonosz elébe megy a szabadságunknak, bensőleg rontja meg azt, mint egy belső árnyék és állandó csapda. Miközben arra kérjük Istent, hogy ne hagyjon el minket a kísértésben, emlékezzünk arra, hogy ő már meghallgatta ezt a kérést Jézuson a megtestesült igén keresztül, hogy mindig velünk maradjon. Az Úr közel van hozzánk, és gondoskodik rólunk, főként a megpróbáltatás és a gyanakvás helyén, vagyis amikor a kísértő felemeli a hangját. Ő a hazugság atya, romlott és megrontásra indító, mert jól lehet ismeri Isten szavát, de nem fogja fel azt. Ellenkezőleg elferdíti azt, ahogy Ádám korában az Édenkertben tette, úgy jár el most az új Ádámmal Jézusra szemben is a pusztában. Ragadjuk meg itt ezt az egyedülálló módot,
singulári módo,
ahogyan Krisztus megkísértetik, éppen az Istennel, az Atyával való kapcsolatában, szól a homilia második pontja. Az ördög az, aki elválaszt, aki elkülönít, még Jézus az, aki egyesíti Istent és az embert, mert ő a közvetítő. Romlottságában az ördög ezt a köteléket akarja lerombolni azzal, hogy kiváltságosnak tünteti fel Jézust. Ha te vagy az Isten fia, mondd, hogy ez a kő váljék kenyérré. Utána pedig, ha te vagy az Isten fia, vesd le magad a templom csúcsáról. Ezekkel a kísértésekkel szemben Jézus, az Isten fia, eldönti, hogy ő milyen módon fiú. Az őt vezető lélekben az ő választása megmutatja, hogyan akarja megélni az atyával való gyermeki kapcsolatát. Az Úr tehát így dönt. Kapcsolata egyedülálló és kizárólagos kapcsolat Istennel, akinek ő az egyszülött fia, ami olyan kapcsolat lesz, amely mindenkit bevon anélkül, hogy bárkit is kizárna. Az atyával való kapcsolat az az ajándék, amelyet Jézus megoszt a világgal a mi üdvösségünkért. Az tehát nem egy féltékeny kincs, amihez ragaszkodnia kellene, amellyel dicsekednie kellene, hogy sikert arasson és követőket vonzon, emelte ki a Szent Atya beszéde. Mi is kísértésnek vagyunk kitéve az Isten kapcsolatunkban, de éppen ellenkezőleg. Az ördög ugyanis azt suttogja a fülünkbe, hogy Isten valójában nem is atyánk, mert hogy valójában elhagyott minket. A sátán arról akar meggyőzni bennünket, hogy az éhezőknek nincs kenyere, legkevésbé sem a kövekből, és angyalok sem jönnek segítségünkre a balsósban. Ha úgy esik, akkor a világ gonosz hatalmak kezében van, akik számításai gőgével és háború erőszakosságával tiporják ki a népeket. Miközben az ördög azt akarja elítetni velünk, hogy az Úr távol van tőlünk, kétségbesésre nyitva bennünket, Isten még közelebb jön hozzánk, életét adva a világ megváltásáért. És végül a harmadik szempont a kísértések eredménye. Folytatta Cserny bíboros a pápa beszédét. Jézus, Isten fölkentje, legyőzi a gonoszt. Elveti az ördögöt, aki mindazonáltal visszatér, hogy megkísértse őt meghatározott időben. Így szól az evangélium, és erre emlékezünk majd, amikor a Golgotán ismét halljuk a szavát, ahogy Jézustól kérdezi, ha te vagy az Isten fia, szállj le a keresztről. A pusztában a kísértő vereséget szenved, de Krisztus győzelme még nem végleges. Ez majd a halál és a feltámadás húsvétjában valósul meg. Miközben a hit központi misztériumának megünneplésére készülünk, felismerjük, hogy a mi próbánk kimenetele másféle. A kísértéssel szembesülve néha elbukunk, mert mindnyájan bűnösök vagyunk. A vereség azonban nem végleges, mert Isten minden bukásból felemel bennünket megbocsátásával, amely végtelenül nagy az ő szeretetében. Próbatételünk tehát nem végződik kudarccal, mert Krisztusban megváltást nyertünk a gonosztól. Vele együtt haladunk át a pusztán, ahol azonban nincs számunkra előre kijelölt út, ami Jézus maga nyitja meg számunkra a szabadulás és a megváltás új útját. Azáltal, hogy hittel követjük az Urat, kóborlóból zarándokká válunk. Kedves testvéreim, arra hívlak benneteket, szól a pápa homíliája, hogy így kezdjük meg nagybőti útunkat. És mivel hosszú az út, ezért szükségünk van arra a jó akaratra, amelyet a Szentlélek mindig megtart. Éppen ezért örömmel köszöntöm azokat az önkénteseket, akik ma Rómában vannak jubileumi zarándoklatukon. Köszönöm szépen, kedves testvéreim, mert Jézus példája után úgy szolgáljátok fele barátaitokat, hogy nem vártok viszont szolgálatot fele barátaitoktól. A szegénység és a magány pusztáiban az önzetlen szolgálat sok apró gesztusa egy új emberség csíráit virágoztatja ki, azt a kertet, amelyet Isten megálmodott és továbbra is megálmodik mindannyiunk számára. Zárult Ferenc pápa homíliája az önkéntesek világának vasárnapi jubileumi szentmiséjén, amelyet Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának prefektusa olvasott fel. Ferenc pápa úrangyala imája, szükségünk van a gyengédség csodájára. Közétették Ferenc pápa nagybőt első vasárnapjára írt úrangyala imádságát, amelyben elismeréssel szól az önkéntesek munkájáról, akik nem követik a piac logikáját, hanem az ingyenességről, a szolidaritásról és a rászorulóknak nyújtott segítségről tesznek tanúságot. Megköszönte az őt gondozó orvosok és ápolók közelségét, végül pedig a békéjét imádkozott. Múlt héten hambazó szerdával megkezdtük a nagybőtöt, a 40 napos bűnbánati utat, amely a szívünk megtérésére hív, és a húsvét öröméhez vezet minket. Törekedjünk arra, hogy ez az időszak a megtisztulás és a lelki megújulás időszaka legyen, a hitben, reményben és szeretetben való növekedés útja. Kezdődik a Szentatya úrangyala előtti beszéde. Ma délelőtt a Szent Péter téren szentmisét mutattak be az önkéntesek világának jubileuma keretében. Társadalmainkban, amelyek túlságosan is alá vannak vetve a piac logikájának, továbbá az önérdek és a nyerességvált kritériumának, az önkéntesség a profitaság és a reménység jele, mert tanúságot tesz az ingyenesség, a szolidaritás és a leginkább rászorulók iránti szolgálat elsőbségéről. A Szent Atya köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik e téren elkötelezik magukat, köszöni, hogy felajánlják idejüket és képességeiket, köszöni a közelséget, a gyengédséget, amellyel másokkal törődnek, reményt ébresztve bennük. Hosszabb kórházi tartózkodása során ő is megtapasztalta a szolgálat figyelmességét és a gondoskodás gyengédségét, különösen az orvosok és az egészségügyi dolgozók részéről, akiknek mindezt a pápa szívből megköszöni. Miközben a kórházban tartózkodik, arra sok emberre gondol, akik különféle módon közel vannak a betegekhez, és így számukra az Úr jelenlétének a jelei. Szükségünk van erre a gyengédség csodáira, amely elkíséri a megpróbáltatásban lévőket, és egy kis fényt hoz nekik a fájdalom éjszakájában. A Szent Atya köszönetet mond mindazoknak, akik az imájuk révén mutatják meg neki közelségüket, amit ő szívből megköszön mindenkinek, és ő is imádkozik értük. Lelkileg egyesül azokkal, akik a következő napokban részt vesznek a római kúria lelki gyakorlatain. Végül a béke ajándékát kérte továbbra is a meggyötött Ukrajna, Palesztína, Izrael, Libanon, Myanmar, Szudán és a Kongói Demokratikus Köztársaság országainak. A pápa aggodalommal értesült az erőszak újrakezdéséről Szíria egyes területein, de reméli, hogy az végleg megszűnik, a társadalom minden etnikai és vallási összetevőjének, főként a polgári lakosság jogainak teljes tiszteletben tartásával. Végül mindenki Szűz Mária anyai közbenjárására bízott. A pápai ház szónokának első nagybőti elmélkedése. Fedezzük fel az örök élet mára elfeledett örömteli ígéretét. Március 9-én vasárnap kora este kezdődött a vatikáni 6. Pál aulában a római kúria nagybőti lelkögyakorlata, amelyet Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka vezet idén az örök élet reménye címmel. Ferenc pápa, noha a Gemelli klinikán ápolják, lelkiekben követi közvetlen munkatársainak lelki gyakorlatát. Az egyház hite, amely Krisztus feltámadásán alapszik, mindig is a halálon túli élet reményét kínálta a világnak. Idővel azonban ez az ígéret elmosódott, és a kérdés mára nem is az, hogy elvitatják azt, hanem inkább az, hogy figyelmen kívül hagyják. Ezzel a közömbösséggel szemben a hívők arra kapnak meghívást, hogy újra felfedezzék az örök élet értékét és szépségét, és hogy visszaadják nekik annak hiteles értelmét. Ez a feladat még sürgetőbb ebben a jubileumi szentében és a Szent Atya által átélt mély szenvedés pillanatában. Az örök életről szóló lelki gyakorlatok útja a keresztény kinyilatkoztatásban találja meg az alapját. A kapucinus szónok azzal kezdte beszédét, hogy néhány összefoglaló megfogalmazás merített a katolikus egyház katekizmusából, amely a teológiai gondolkodás közérthető szintézisét kínálja. A katekizmus a halált nem végként, hanem az örök életbe való átmenetként mutatja be a Krisztussal való közösség jegyében. Ez a felfogás a rómaiakhoz írt levélben gyökerezik, ahol Szent Pál kijelenti, hogy a keresztség által egyesülünk Krisztus halálával és feltámadásával, és így jutunk új élethez. A katekizmus szerint a halál az a pillanat, amikor az ítélet megszületik, amely értékeli Isten kegyelmének elfogadását vagy elutasítását. Az üdvösség azonban nem csak azok számára van fenntartva, akik hivatalosan is megismerték Krisztust. A II. Vatikáni zsinat elismeri, hogy azok, akik lelkiismeretüket követve őszintén keresik Istent, hozzáférhetnek az örök élethez. A katekizmus hangsúlyozza, hogy a végső ítélet nem pusztán a külső cselekedeteken, hanem a megélt szereteten alapul, keresztes Szent János gondolata nyomán, az élet estéjén a szeretet alapján ítélnek meg minket. Az ember végső sorsa három lehetőségre oszlik: paradicsom, örök kárhozat és végső megtisztulás. A paradicsom az emberi lény teljes megvalósulását jelenti, a Krisztussal való örök közösséget, amelyben minden ember megtalálja igazi identitását. A pokol viszont az Istentől való végső elválasztásként van leírva, de az egyház soha nem állította biztosan, hogy bárki is arra lenne kárhoztatva. A purgatóriumot végül úgy tekintik, mint egy megtisztulási folyamatot azok számára, akik bár Isten kegyelmében részesülnek, még nem állnak készen a mennyországra. És talán éppen ebben az utolsó sorsban találjuk meg a keresztény kinyilatkoztatás eredetiségét. A megtisztulás utolsó pillanatának lehetősége az alkalom arra, hogy végleg megbékéljünk Isten végtelen szeretetével. Az egyháznak az élet örökké valóságára való elmélkedése nem arra szolgál, hogy félelmet keltsön, hanem arra, hogy reményt tápláljon, hangsúlyozva, hogy sorsunk attól a szabadságtól függ, amellyel a szeretetben való életet választjuk. Az igazi megtisztulás nem abban áll, hogy tökéletesek legyünk, hanem abban, hogy Isten szeretetének fényében teljesen elfogadjuk önmagunkat, legyőzve azt az illúziót, hogy másnak kell lennünk ahhoz, hogy megérdemeljük az üdvösséget. Gyakran megszállottjai vagyunk annak, hangsúlyozza a pápai ház szónoka, hogy tökéletesnek kell lennünk, pedig az evangélium azt tanítja, hogy az igazi tökéletlenség nem a törékenység, hanem a szeretet hiánya. A purgatóriumot úgy tekinthetjük, mint az utolsó esélyt arra, hogy megszabaduljunk attól a félelemtől, hogy nem vagyunk elégségesek arra, hanem hogy derűs nyugalommal fogadjuk azt, amik vagyunk, és azt a másokkal való kapcsolat és közösség helyévé tegyük. A tisztító tűz úgy is felfogható, mint az a pillanat, amikor végre felhagyunk azzal, hogy Istennek akarjunk valamit bizonyítani, és egyszerűen hagyjuk, hogy szeressenek. Az örökké valóság tehát nem csupán egy jövőbeli jutalom, hanem olyan valóság, amely itt kezdődik, amennyiben megtanulunk szeretetben és Krisztussal való közösségben élni. végső soron a sorsunk nem félelemmel, hanem reménnyel van megírva. A halál nem vereség, hanem az a pillanat, amikor végre meglátjuk Isten arcát, és felfedezzük, hogy a vég csak a kezdet volt. Tanította Roberto Pasolini kapucinus atya a római kúriának adott első elmélkedésében. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Elmúlt az éj, a göncöl szekér valahol messze jár. Beköszönt már az ablakon az első napsugár. Csörgött az óra, felülök, picit még álmosan. A reggeli csöndben néhány perc legyen a tiéd, Uram. Köszönöm ezt az éjszakát, az üdítő pihenést. Köszönöm még a reggelt is, a könnyű ébredést. Tudom, Uram, hogy minden nap új esélyt jelent. Szeretném, ha béke lenne odakint s idebent. Felajánlom most neked a nap minden pillanatát, minden örömét és minden bánatát. Adj szorgalmat, adj türelmet, adj szeretetet, hogy úgy szolgáljak, ahogy csak lehet. Minden pillanatát, minden örömét és minden bánatát. Adj szorgalmat, adj türelmet, adj szeretetet, hogy úgy szolgáljak, ahogy csak lehet.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján. Böjt, imádság és jó cselekedetek. E három dolog segít minket a nagyböjt folyamán a lelki megújulásban. A mai evangélium az imádságot állítja a középpontba. Jézus imádkozni tanítja apostolait, elmond egy egyszerű imát, amelyet azóta is a legtökéletesebb imának tartunk, hiszen maga az Úr tanította nekünk. A Jézus által tanított ima igazi újdonsága, hogy Istent atyámnak szólíthatom. A szentírás tudók egyhangúan állítják, hogy a Jézust megelőző időkben soha nem fordult elő az, hogy valaki Istent az ő atyának szólítsa imájában. Az Ószövetségben ugyan szerepel az a kifejezés, hogy Isten Izrael népének atya, de az sehol, hogy a nép bármelyik tagja olyan személyesen szólítsa meg Istent, hogy atyának nevezi őt. Jézus, aki a mennyei atya fia, jogosan nevezi Istent atyának, az ő atyának, de ennél is tovább megy, amikor nekünk is ezt ajánlja. Bátorít minket, hogy úgy tekintsünk Istenre, mint jóságos atyánkra, aki odafigyel életünkre és meghallgatja kéréseinket. Jézus egész élete odafordulás az atyához, az atyának való engedelmesség és az atyával való együttlét. Mi ugyan más értelemben nevezhetjük Istent atyánknak, mint ahogy Jézus tette, de az ő bátorítására megtehetjük ezt. Ha életünkkel Isten felé fordulunk és az ő akaratát teljesítjük, akkor valóban az atya gyermekei vagyunk. Adjunk hálát Istennek, hogy az ő gyermeke vagyunk.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, 7 órakor szent misét közvetítünk az Agri Bazilikából. A kiadott énekrend a következő. Az Éneklőegyház 533-as számú éneke lesz bevonulásra. Ennek kezdősora Emlékezz meg Isten irgalmasságodról. Az Éneklőegyházból a 68-as lesz felajánlás alatt a Jézus Krisztus az Atya igéje kezdetű, még áldozásra a Hozsanna 121-es énekét énekeljük. Ennek kezdősora Mindeneknek szemei, Uram, benned bíznak. És ismét az Éneklőegyházat veszük elő kivonulásra, és a 67-es számú éneknél nyitjuk ki, a Térj meg keresztény kezdetűnél. Még egyszer az énekszámok, az Éneklőegyházból az 533-as, a 68-as, a Hozsannából a 121-es, és ismét az Éneklőegyházból a 67-es. Imádkozzanak velünk!